Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Orbán Viktor azt várja, hogy Európa szerte minta legyen a magyar gazdaságpolitika, amely szerinte a munkahelyteremtésre fókuszál. Nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Schmidt Pál ellen, bár sajtóinformáció szerint lakáskiadásból származó bevételeit nem említette meg vagyonnyilatkozatában. Durván megugranak a bolti és éttermi árak Lengyelországban a nyári foci VB ideje alatt, foci EB ideje alatt. Ide az, ahol már sokkal kevesebb csapadék várható, az is inkább csak keleten. Szerdától erősödik a felmelegedés. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Növekedési övezet jöhet létre Közép-Európában, a magyar miniszterelnök szerint. Orbán Viktor erről a horvát kollégájával, Zorán Milanovic-sal közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt. Szerinte a munkahelyteremtésre koncentráló magyar gazdaságpolitika egész Európában polgárjogot nyer majd.
Egyetértettünk abban, hogy Közép-Európa szép jövő előtt áll, és hogyha végrehajtjuk a szükséges reformokat egész Közép-Európában, akkor a Balti-tengertől az Adriáig széles és erős növekedési övezet jön létre. Azt is szeretném hozzátenni mindez, hogy a mostani európai választás eredmények engem ebben megerősítenek. Világossá vált, hogy az Európa politika nem korlátozódhat arra, hogy a válsággal szemben csak a pénzügyi fegyelemről beszélünk. Az embereknek biztonságra, következésképpen munkalehetőségre van szükségük. Azt várom a mostani európai változás, hogy a munkahelyeket teremtő és munkát adni kívánó Magyarországon már 2 éve sikeresen működő gazdaságpolitika egész Európában polgárjogot nyer, és a munkahelyeket teremteni képes növekedés lesz a fő témája Európának a következő időszakban.
Nem indít vagyonnyilatkozati eljárást Schmidt Pál volt köztársasági elnök ellen a Parlament Alkotmányügyi Bizottsága. Előzőleg a Blick újságírója kezdeményezte a procedúra megindítását, Kozák Dániel szerint ugyanis a volt államfő több lakóingatlanját kiadja, ez a jövedelem azonban nem szerepel a vagyonnyilatkozatában. Rubovszky György, a testület kereszténydemokrata tagja, a vagyonnyilatkozati eljárásokat lefolytató mentelmi bizottság elnöke azt mondta, a volt köztársasági elnök ellen vagyonnyilatkozati eljárásnak nincs helye annak megindítására, csak a 1,5 éves elnöki ciklus alatt lett volna mód. Úgy fogalmazott, ha ez az idő nem volt elég egy újságírónak, akkor most már nyugodjon bele, hogy ez a hajó elment. Egy emberként tiltakozik a lengyel sajtó a médiatörvény szenátus által tervezett módosítása ellen. Ez megszüntetni a téves állításokkal kapcsolatos helyreigazítási kötelezettséget, és helyette válaszadási jogot biztosítana mindenkinek, akit egy cikk megsértett. Az összes napi és heti lapban publikált nyílt levelet 57 főszerkesztő írta alá, politikai beállítottságtól függetlenül. Véleményük szerint az aprónak tűnő változtatás drámai következményekkel járhat, mert amellett, hogy jelentős terjedelem növekedést okozna, ellehetetleníteni a független szerkesztőségi politikát. A válaszcikknek ugyanis nem kell tényekre támaszkodnia, de a szerkesztőségeket jogszabály kötelezni az eredeti cikket terjedelmében akár 2-szeresen is meghaladó írások közlésére. Jelentős áremelkedés várható Lengyelországban a nyári labdarúgó Európa-bajnokság idején. Júniusban éves szinten 4,5%-ra nőhet az infláció, a márciusi nem egészen 4%-ról. Elsősorban az élelmiszer árak fognak kiugró mértékben emelkedni, vélik elemzők. A Polska című lengyel lapnak nyilatkozó kiskereskedők 10%-os drágulást sem zárnak ki, sőt az éttermi árak akár 20%-kal is felszökhetnek Lengyelországban. Itthon estig még sokfelé várható csapadék, holnap már csak az Alföldön lesz erősen felhős az ég, de délután ott is felszakadozik a felhőzet. Reggel 12, délután 21 fok lesz, szerdától péntekig változóan napos idő, erős felmelegedés, szombaton viszont újra lehűlés várható, elsősorban délen kiadós esővel. Friss hírek legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta. Thank you.
Kinek szép a szép kártya, vagy az Erzsébet utalvány? A rendőröknek biztos nem, nekik se nem szép, se nem Erzsébet. Hiába a megállapodás a munkáltatóval, még egyik kártyát sem látták közelről, ugyanis idén még nem kaptak egyetlen utalványt sem. A BRDS nyílt levélben kéri a segítséget. Erről is hallhatnak ma. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Mitől beteg a magyar szakszervezeti mozgalom a kutató szemével? Miért állítja a szakértő, hogy vége a boldog békeidőknek? Egyetlen esélyük a túlélésre az összefogás lehet. Erről vitatkoztak az érdekképviseletek jövőjéért aggódók egy rendezvényen. A mai műsorban meghívtam az előadót, önökkel is ossza meg szakmai véleményét. És még hallhatnak egy olyan cégről is, amely sajnos manapság már olyan ritka Magyarországon, mint a fehér holló. Ez a cég ugyanis nem üzemeket zár be, épp ellenkezőleg most nyitotta meg sorban a 9. hazánkban. De hogyan csinálják? Őket nem sújtja a válság? Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy rendezvény sorozat indult, amely a szakszervezeti párbeszédet segíti Magyarországon. A vendégem a stúdióban Tóth András, az MTA Politika Tudományok Intézetének főmunkatársa, aki nem mellesleg szakszervezet kutató, és aki az első előadást tartotta a Szakszervezetek Ma címmel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én végigolvastam ennek az összefoglalóját ennek a beszélgetésnek, hallottam is, ami ott zajlott, és én azt gondolom, hogy nagyon kemény dolgokat mondott ön ki, vagy foglalt össze az előadásában. Azt mindenki tudja, hogy ugye a szakszervezetek nem politikamentesek, bár azt gondolom, hogy Magyarországon szinte dívik azt előadni, hogy politikamentesek, de hát nem lehet kivonni magukat a politikából. Bennem egy ragadt meg abból, amit ön mondott, sok-sok más mellett, de azt mondom inkább, hogy ez volt számomra a leglényegesebb, hogy lépést kéne váltani a mai magyar szakszervezeteknek.
Hát igen, igen, sajnos nincsen nagyon más lehetőségük, mert ez az út, amin most vannak, ez sajnos a lassú elmúlás irányában vezet. Különösen azután, hogy mióta a kormányváltás történt, azóta radikálisan megváltoztak a szakszervezetek feltételei, megszűnt az országos érdekegyeztetés, és a 2012. július 1-ével hatályba lép új munkatörvénykönyve pedig drasztikusan csökkenti a szakszervezetek jogait a munkahelyeken.
Bocsánat, hogy közbevágok. Itt nagyon sok konfederáció vezető szokott ülni, szakszervezeti vezető. Soha nem mondják ezt így ki, de miért nem vállalják akkor ezt így föl? Van, aki még szinte elégedett is.
Részben azt gondolom, hogy az egész magyar politikára jellemző, és hát ilyen szempontból a szakszervezeti vezetők is országos politikai szereplők, hogy nem mondják meg az igazat valójában. Tehát nagyon gyakran ködösítenek. Mindenki igen. Ködösít, ellenzék ködösít, kormánypártok ködösítenek, szakszervezetek ködösítenek, munkáltatók nem ködösítenek. Ők azt hiszem elég korrektül elmondják, hogy mit gondolnak. Ők sem mindig teljesen, de azért ők... De talán önmaguknak sem merik bevallani, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt másfél év alatt, ami persze csak egy folytatása egy lassú leépülésnek, ami gyakorlatilag a 90-es évek közepétől óta folyamatosan van.
De nem csak itthon, Európában is van egy változás, azért egy mondatot beszéljünk
el. Európában is van változás, de azért hozzá kell tenni, hogy Magyarországon jóval drasztikusabb a változás. Ez nem feltétlenül a magyar szakszervezetek bűne. Ugye Magyarországon kihúzták a lábuk alól a talajt. Avval, hogy a hagyományos gyáripar, ahol hagyományosan benne voltak a szakszervezetek, összeomlott, ebből praktikusan kihúzták a szőnyeget a szakszervezetek alól. Még egy az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy Európában azért továbbra is van egy társadalmi konszenzus arra nézve, hogy a szakszervezetek fontos szereplők, és a társadalmi béke egy fontos, a társadalmi béke megőrzésének fontos része a szakszervezetek. Tehát ugyan látszólag Európában is csökken a taglétszáma a szakszervezeteknek, de a kollektív szerződések szerepe nem csökken. Az ágazati kollektív szerződések szerepe nem csökken. A szakszervezetek szerepe a társadalomban nagyon keveset csökken. össze sem lehet hasonlítani a magyar szakszervezetek mélyrepülését, amiben nem, megint hangsúlyozom, nem feltétlenül ők az első számú bűnösök, hanem hát, ahogy ezt a magyar társadalmat kiépítettük.
De hát olyan értelemben ők is felelősek, hogy talán nem gyorsan találják meg a megoldást, vagy az utat, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy egy másfajta helyzetre másfajta válasz kell. Persze ezt nagyon könnyű kimondani és innen okoskodni a stúdióból, csak azt hiszem, hogy az egyszerű ember egyszerű életének példája is az, hogyha változás van, akkor ahhoz kell igazodni. Nyilván egy ilyennek, mint egy szakszervezet, mint egy mozgalom sokkal nehezebb ez a változás. De egyáltalán lát-e valami jelet arra, hogy próbálnak változni, vagy ez olyan, mint a frisbee, hogy eldobták, és még a tehetetlenség viszi abba az irányba?
Igen, részben a tehetetlenség viszi a szakszervezet. Hát mint minden intézményt. Hát minden intézmény nagyon nehezen alakul át. Ez teljesen természetes dolog. Megvannak a kialakult szokások, megvannak a kialakult belső
rendek, rendszerek, igen.
Ez minden intézmény nagyon nehezen alakul át, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 2010-ig még hihették azt is a szakszervezetek, hogy tulajdonképpen nagyjából minden rendben van. Működött az országos érdekegyeztetés, a szakszervezetek rendszeresen szót kaptak a médiákban, elég jól működtek, mint a munkavállalókért megszólaló lobbycsoport. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy elég sok mindent el is értek a szakszervezetek az elmúlt 10-15 vagy 20 évben.
Tudja, amit nem értek, hogyha látja az egyszerű ember, az egyszerű munkavállaló, hogy a szakszervezetek lehetőségei mind jobban beszűkülnek, egyre inkább nem veszik őket komolyan, akkor a mérlek hinta alapján miért nem kezdenek egyre jobban odafordulni feléjük? Még nem jött el ez az idő?
Hát ezen én is sokat gondolkozom. És azt gondolom, hogy egy valamitől mindannyian szenvedünk. Mindannyian a Kádár rendszerből jöttünk ki, és ez az elmúlt 40 év alatt, tehát az átkosban tulajdonképpen szétverődött ez a hagyományos munkaszorítás.
Inkább azt mondom, hogy degradálódott.
És mi magyarok, tehát mi egy nagyon individualisták vagyunk, nagyon azt szoktuk meg, hogy megkötjük a magunk és alkolyainkat. Én majd valahogy a főnökkel kibulizom, vagy ha nem bulizom ki, akkor valahogy majd csak megúszom. És tulajdonképpen hiányoznak azok a képességeink, hogy összefogjunk. És hát nem véletlen, hogy a szakszervezetek ilyenek. Az se véletlen, hogy milyen kevesen csatlakoznak a politikai pártokhoz. Az se véletlen, hogy mennyire nem működnek ezek a civil szervezetek. Ugye mögött mind benne van. Hát a történelem az ilyen, tehát sajnos nem fogjuk tudni megúszni. Tehát most el fog kezdődni egy új korszak hajnalán állunk, amely új korszak, hát a jóléti állam leépülése, és egy nagyon nehéz válságokkal teli korszak előtt állunk, és ez valószínűleg át fogja alakítani az emberek gondolkodásmódját.
A szakszervezetek, tehát az érdekvédelem javára, nyilván sok minden megváltozik, de miután ez egy szakszervezeti műsor, próbáljunk meg erre fókuszálni.
Igen, én azt gondolom, hogy eddig azt lehetett mondani, hogy tulajdonképpen nem is volt olyan nagy szükség a szakszervezetekre.
De majd most.
Ugye viszonylag alacsony volt a munkanélküliség.
Munkabiztonság volt nagyjából.
Nagyjából azért el lehetett helyezkedni, aki meg nem helyezkedett el tudott helyezkedni a fekete gazdaságba szerzett pénzt, hogy az állami jóléti rendszerből kiszedett annyi pénzt, mintha minimálbéren dolgozott volna. Ugye praktikusan eddig nagyjából fönnállt egyfajta alacsony szintű, de egyfajta társadalmi konszenzus, így meg lehetett élni. Most ez a korszak ugye lassan számódik föl, és a következő 2-3 év csak arról fog szólni, hogy rosszabb lesz a helyzet. És az emberek hát sajnos rá fognak kényszerülni. Ugye szakszervezetek nem azért jönnek létre, mert az emberek nagyon szeretnének együttműködni, hanem az élet kikényszeríti, hogy együttműködjenek, mert rá fognak jönni, hogy nem fognak tudni másképpen fölépni, mint ahogy nagyon sok vállalatnál spontán alakulnak szakszervezetek.
Manapság ez már jellemző Magyarországon?
Hát az elmúlt 10 évben nagyon sok olyan szakszervezet volt, hadd mondjak el egy példát, név nélkül, egy vidéki kisvárosban, egy multinacionális vállalatnál egy volt magyar, tehát egy emigráns magyar, aki visszajött menedzsernek Magyarországra, rendszeresen túldolgoztatta a munkavállalókat, részegen bejárta a munkahelyre, hát az asszonyokat
zaklatta,
igen, köszönöm szépen, ezen gondolkoztam, mi a jó kifejezés, amikor dühös volt, felborította a munkájukat, kiabált velük, és egyszer csak egy nap betelt a pohár. Spontán sztrájk lett, akadt két ember, aki kiállt a munkahelyről, aki fölvállalta, és megcsinálták a szakszervezeteket. És nagyon sok ilyen szakszervezet van. Nagyon sok helyen az emberek rettentő sokáig tűrnek, és aztán történik valami, és akkor jönnek vezetők, és megcsinálják a szakszervezeteket. Hát ilyen fog történni. Persze az lenne a jó, mindenkinek az lenne a jó, ha ezekre nem lenne szükség. Ha mindenhol lennének üzemi tanácsok, ha mindenhol lennének szakszervezetek, ugye, mert a szakszervezetek nem csak arról szólnak, hogy magasabb legyen a bér, hanem ahol van szakszervezet, ott feltehetően jobban nyomon követik, betartják a törvényeket, kevesebb az ilyen nagyon nyilvánvaló visszaélés, ugye nem csak erről, ugye a szakszetek erről is szólnak.
Persze.
Kontroll. Szociális kontroll.
Igen.
Így van. És az ember, és szükség, nem értem, hogy mindenhol vannak szakszervezetek, szükség lesz erre a szakszervezetekre, és tulajdonképpen igazság szerint, ha belegondolunk, magának a kormánynak lenne a legnagyobb érdek, hogy erőszakszertek lennek ebbe az országban.
Innen fogjuk folytatni, de csak a reklám után.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este.
Reklám.
Mercedes-szel jár. Szervízre vagy karosszéria javításra vinné autóját. Válassza az Árendás Kft-t, amely 22 éve a Mercedes-Benz hivatalos márka szervize. Családias légkör, széles típusismeret és nagy műszaki tapasztalat mellett Budapest és környéke kedvezőbb áron dolgozó márka szervize. Az Árendás Mercedes-Benz márka szerviz Solymáron található, Hűvösvölgytől mindössze 4 kilométerre. További információért látogasson el a www.arendas.hu honlapra, vagy hívja a 0620-9-325-015-ös telefonszámot. Árendás Kft. Az ön autójának biztos szervizpontja.
Klubrádió. Tények, vélemények.
Nekünk persze a hallgatók véleménye a legfontosabb.
A Hadd Szóljon Egyesület rendezvényén azt kérdeztük többektől, miért éppen a Klubrádiót hallgatják.
Szaniszló Gábor vagyok, egyesületi tag vagyok, és hogy miért hallgatom a Klubrádiót? Nagyon egyszerű a válasz, mert a lényeget szeretném hallani. A közös gondolkodás miatt.
Hadd Szóljon. Egyesület a Klubrádióért. A támogatási lehetőségekről mindent megtalál a honlapon. www.klubradio.hu vagy hívja a 061-437-6749-es telefonszámot. Minél többen vagyunk, annál tovább szólunk. Klubrádió. Tények, vélemények. Élőben a városból. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Tóth András, az MTA Politika Tudományok Intézetének főmunkatársa, szakszervezetkutató, akit annak apropóján hívtam be, hogy elindult a Friedrich Ebert Alapítvány jóvoltából egy úgynevezett szaki klub, amely egy olyan kezdeményezés, ahol gyakorlatilag kötetlenül beszélgetnek a szakszervezetek jelenlegi helyzetéről, illetve talán keresgetik is a megoldásokat. Ez egy sorozat lesz, ennek az első alkalmával pont Tóth András volt, aki elmondta, hogy a szakszervezeteknek ma mi a szerepük, helyzetük, helyük Magyarországon. Elég elkeserítő volt, amit ott hallhatott, aki elment. Ön arról is beszélt, hogy hát bizony az egy nagyon durva változás, hogy az állam, tehát hogy a közszférában az állami tulajdonú vállalatoknál ellehetetlenülnek gyakorlatilag a szakszervezetek, és erre jó példa lehet akár a rendvédelem is. Ön után pont a BRBS vezetővel fogok majd beszélni telefonon, és nyilván neki is el fogom mondani, tehát jól érezhető, hogy mi az, amiben egyáltalán meg tudnak manapság már nyilvánulni. Tehát, hogy gyakorlatilag ők vannak, de még sincsenek. Nem tudom, hogy ez nagyon durva kifejezés, vagy ön is így látja.
Hát igen, valószínűleg ez lesz a sorsuk, hogy álszervezetté válnak. Mm. Vagy ilyen, valószínűleg egy-két ember, néhány tag meg fog maradni, néha ki fognak tudni jutni, juttatni egy-egy sajtóközleményt, a Facebookon fognak tudni posztolni, esetleg tudnak valamit tenni, de nagyon nehéz sorsuk lesz.
Ha már a Facebookot említette, le is csapok rá, ön szerint a közösségi oldalak mennyire fogják megváltoztatni a jelenlegi rendet, rendszert? Tehát, hogy tudnak-e majd mozgósítani folyamatosan, majd tudnak mozgósítani, azt tudjuk, ugye tavaly óta tudjuk, de hogy szakszervezeti vonalon ez lehet-e a jövő például ez?
Hát, én azt gondolom, hogy ez minden csak technika. Mint ahogy 200 évvel ezelőtt internet, mobiltelefon, autó nélkül is meg tudtak szerveződni a szakszervezetek, most is meg tudnának szerveződni, ha lenne rá igény, vagy lennének olyan szakszervezet aktivisták, akik ezt a munkát fölvállalnának. Facebook segíthet, de ez csak technika. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy lesznek olyan aktivisták, akik ezt elkezdik komolyan venni, és lesznek olyan emberek, akik ezt szintén elveszik komolyan venni.
De még nem tartunk itt.
Hát ugye úgy a jelek azt mutatják, hogy egyelőre még nem tartunk itt, de még nem lehet tudni, hogy hogyan fog. Ugye azt látni, hogy a történelem az egy nagyon hosszú folyamat. És benne vagyunk a történelemben.
De némileg ismétli önmagát.
A helyzetek, tehát a helyzet, hasonló helyzetek valószínűleg hasonló reakciókat váltanak ki, itt is egy nagyon nehéz helyzetbe fogunk belemenni. Tehát én úgy gondolom, hogy hosszú távon elképzelhető, hogy lesz egy szakszervezeti újjászületés, de lehet, hogy...
De ez most nem ennek vagyunk a közepébe.
Hát nem tudjuk. Ez minden attól függ, hogy azok, akik szakszervezeti aktivisták, ők mit fognak tenni, akik most ott vannak a szakszervezetek élén, akik azért mégiscsak rendelkeznek anyagi erőforrásokkal, szervezeti erőforrásokkal, mert örököltek a szocializmusból, vagy szereztek, vagy az elmúlt 20 évben hozzájutottak, jól gazdálkodtak, hogy ők ezt mire fogják használni. Arra fogják használni-e, hogy hát mégiscsak biztosítják a továbbélésüket, vagy arra fogják használni, hogy tagokat szervezzenek, segítsék a munkavállalókat sokkal hatékonyabban, mint eddig tették. Csak is ettől függ.
Ön többször most is ezen az előadáson is elmondta, hogy például nagyon nagy baj, hogy 6 konfederáció működik ebben a kicsiny országban, mert az 6 vezetőség, 6 épület, 6 apparátus, és nem ragozom tovább, csak azért mondtam, hogy jelezzem a hallgatóknak is, hogy miről van szó, tehát, hogy ez a racionálisan és gazdaságosan, gondolom az érem egyik oldala, a másik pedig az, hogyha egységben van az erő, akkor jobban számítanak.
Hát sokkal racionálisabb lenne egy összevontabb szakszervezeti struktúra, ezt mindenki tudja. Minden szakszervezeti vezető egyetért ezzel, csak éppen senki nem akar egyesülni senkivel. Ennek részben vannak politikai okai is, mert ugye vannak konfederációk, akik inkább közel állnak a mostani kormányhoz, és, vagy a jobboldali politikai pártokhoz, és vannak konfederációk, amelyek inkább távolabb állnak, és mondjuk a baloldalhoz, vagy régebben a baloldalhoz álltak közelebb, most nem tudom, de azért azt gondolom, hogy legalább azoknak a szervezeteknek meg kéne próbálni egyesülniük, amelyek hát, ilyen világnézetileg viszonylag közel állnak egymáshoz.
Tehát nem mutatnak erre jelek? Vagy ön szerint mutatnak?
Hát nem, de hát majd meglátjuk. Tehát azt nem fogjuk tudni, hogy anyagilag hogyan, meddig tudnák fenntartani.
De ön szerint eljöhet egy olyan pillanat, mondjuk belátható időn belül, amikor egyszerűen nem lesz más lehetőségük, mint hogy össze kell olvadniuk, talán pont anyagi okok miatt, amit ön az előbb említett?
Elképzelhető, de hát ez lehet, hogy nem, ez nem holnap után fog megtörténni.
Én sem arra gondolom.
Én azt gondolom, hogy itt még van egy 2-3 év lejtmenet ennek a struktúrának, és hát hozzá kell tenni, hát látjuk, hogy kik a szakszervezeti vezetők. Jelentős részben idősebb emberek vezetik a szakszervezeteket, valószínűleg úgy is gondolkodnak ők is, hogy akkor ők még ezt kihúzzák ebben a rendszerben. Talán egy következő generáció meg fog változni. De az is lehet, hogy...
Hát ez csak egy feltételezés, igen, persze, ezt nem.
Az is lehet, hogy a mostani vezetőgárdából egyszer csak valaki megrázza magát és az élére áll.
Tehát tulajdonképpen... Nem akarom őket védeni, de mi is, ha benne vagyunk egy szituációban, akkor abból nem szívesen lépünk,
hát abszolút emberi maga. Abszolút logikus, tehát én abszolút meg tudom érteni. Én is lehet, hogy ezt tenném, ez az abszolút racionális cselekvési mód, és tulajdonképpen még azt is tudják mondani, hogy most is, hát még azért ne felejtsük el, azért, hogyha most belegondol, hogy bármennyire is nehéz helyzetben vannak a szakszervezetek, hát azért nagyon-nagyon nagy szerepük volt, hogy ez a munkatörvénykönyv, mert mégiscsak nem lett annyira flexibilis, és nagyon sokat módosult a munkatörvénykönyv, azaz az 1 vagy 2 hónapos, nagyon rövid egyeztetési időszak alatt. Bármennyire is szétesettek a szakszervezetek, bármennyire is harcolnak, azért amikor arról van szó, hogy össze kell fogni, mégiscsak tudtak jelentős eredményeket elérni. Tehát, hogy ez egy nagyon, hát ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Azt is felvetette, hogy el fog fogyni a pénzük a szakszervezeteknek, tehát, hogy ez is ki fog kényszeríteni egy lépésváltást, mert a tagjaik nagyon drasztikusan visszaestek.
Ugye hát kevesebb a tagjuk, folyamatosan csökken a szakszervezeti tagok létszáma, és hogyha nem tudjuk, hogy mi lesz a hatása az új munkatörvénykönyvének, és főleg, hogy az állam, mint munkáltató, hogyan fog föllépni az állami vállalatoknál, illetve a nagy közszolgáltató vállalatoknál. Ugye ott elképzelhető, hogy ott nagyon drasztikusan le fog csökkenni a szakszervezeti taglétszám. És amint
nem is lehet beszedni, vagy a fizetésből levonni.
Ugye nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lesz. És akkor nem tudjuk, hogy De azért még vannak szakszett ingatlanok, azokat bérbe lehet adni. Fog történni egy lassú vagyonfelülés, mint ahogy sok helyen az országban vagyonfelülés történik, nem csak a szakszervezeteknél, BKV-nál, MÁV-nál, Volánoknál.
Sorolhatnánk,
hogy mindenhol, mindenhol történik a vagyonfelülés, mindenki benne van egy ilyen lejtmenetben, hát nem tudjuk.
Gyakorlatilag akkor ön azt akarja mondani, hogy addig, míg az ember nem érzi meg a saját bőrén, a hétköznapi ember, hogy mennyire fontos az összefogás, addig nem várható, hogy Magyarországon tömegesen fordulnak az emberek a szakszervezetekhez?
Hát én inkább azt mondanám, hogy mindaddig, ameddig nem lép föl egy karizmatikus vezető. Ez furcsa hangzik, de azt kell mondanom, hogy sajnos mindaddig, amíg a szakszervezeti mozgalom nem termel ki magából egy karizmatikus, erős, vezetni képes vezetőt, aki képes megújítani a mozgalmat, addig ez fog történni. Lett volna itt tulajdonképpen azt mondom, nézzük meg, mert érdemes, ugye... Volt egy pillanat, például én azt hittem, hogy Kónya Péter az lehetne. Ugye ott nagyon berobbant, mikor volt ez a D-Day,
igen,
a rendvédelmi tüntetések.
Igazából ők ketten robbantak be egyszer az árokon, és a közösen. Kónya.
Igen, tulajdonképpen ők választhatták volna azt az utat is, hogy akár csinálnak egy új konfederációt. Ugye éppen szétesett az országos érdekegyeztetés.
Tehát ön, mint szakszervezeti kutató, azt gondolta, hogy na most itt a pillanat?
Fölmerült bennem ez a gondolat, hogy tulajdonképpen itt elképzelhető, hogy úgy fog megújulni ez a szakszervezeti mozgalom, hogy mondjuk a Kónya Péter szolidaritást nem mozgalommal fogja tenni, vagy nem mozgalmat csinálnak, ami végül is lett a szolidaritásból, hanem egy új kompetenciát. És ne felejtsük el, hogy az augusztus 1-i D-Day-re, amikor bejelentették a szolidaritás megalakulását, az tulajdonképpen egy szakszervezeti akcióegység közös munkája hozta létre. Azt hiszem 72 vagy 75 szakszervezet működött együtt, hogy az a D-Day összejöjjön, és eredetileg annak a fő célkitűzése az új munkatörvénykönyve első tervezeten egy tiltakozás volt. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy akkor ott volt egy történelmi pillanat, amikor a Kónya Péter, aki így kivált, kiemelkedett, kiderült, hogy jól tud beszélni, határozott fellépése van, fiatal.
Tehát minden adottsága megvolt ahhoz, hogy alkalmas legyen
egy új mozgalom létrehozására, de hát végül is úgy döntött, hogy nem szakszervezeti mozgalmat csinál, hanem egy másfajta mozgalmat
nyilván
csinál.
Nyilván nem egyedül döntött úgy, hanem azokkal, akikkel ezt az egészet létrehozták.
Így van. És akkor mondjuk ez a lehetőség ez most elment.
És maradt tovább a szép csendes lejét.
És megmaradt a jelenlegi. Aztán majd legközelebb esetleg lesz egy másik ilyen alkalom, nem tudhatjuk, mikor robban ki valahol egy sztrájk, egy elkezdés. Hasonlóképpen, hogy ez teljesen mérhő merült fel a Kónya Péter. Senki nem ismerte Kónya Pétert egészen 2010-ig, de jött ez a kormányzati intézkedés, a nyugdíj, és ez kihozta Kónya Pétert. Tehát elképzelhető, hogy egy következő ilyen lépés, ahol megint csak felbukkan egy ilyen tehetséges névfelzet, mint ahogy Lech Walesa föltűnt Lengyelországban annak idején.
Tehát akkor ön mindenképpen azt mondja, hogy a teljes megújulás,